Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a hétvégi menetrendben. Kultúráról életmódra váltunk az utolsó órában, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. A WHO becslése szerint 2030-ra az egyik leggyakoribb fogyatékosság a halláskárosodás lesz. De vajon mit tehetünk a gyerekek hallásromlása ellen, és milyen eszközeink vannak erre? Dr. Gáborján Anita, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának fülorgégész szakorvosával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakértője pedig Brüzs Zsófia, a Semmelweis Prémium szerződés kezelési osztályáról.
Nagyon fontos, és ez a kutatás, amiben ön is részt vett. Kezdjük azzal, hogy mi volt a hipotézise. Ugye az a kijelentés, hogy halláskárosodással is járhat a szórakozás a gyermekeknél, és a WHO-nak van egy olyan becslése, hogy 2030-ra az egyik vezető fogyatékosság lesz a világban a halláskárosodás. Mennyire támasztják ezt alá a jelenlegi ismeretek tükrében, és tényleg mi volt a hipotézise ennek a kutatásnak?
Hát a kutatásunk onnan indult, hogy nagyon sok jelzés érkezett szülőktől, a nagycsaládosok szövetségétől, szülőismerősöktől, én is 3 gyerekes anyukaként tapasztaltam is, hogy a gyermekeknek szóló rendezvények elég hangosnak tűnnek. De hát igazán senki nem mérte meg, hogy ez mit jelent, hogy mennyire hangos. És a WHO is nagyon sokat foglalkozik ezzel, hogy egyre nagyobb a zajterhelés, nem csak a gyerekeken, hanem a felnőtteken is mindannyiunkon, és ráadásul a zenehallgatási szokásaink is megváltoztak, egyre több fülhallgató, fejhallgató, ahogy mondtad, egyre többet használjuk ezeket, és felmerül a kérdés, hogy mi az, ami káros, meg mi az, ami még észszerűen használható. Innen indult a kutatásunk, és azt a célt tűztük ki, hogy a gyermekeknek szóló rendezvényeket megvizsgáljuk, hogy ezek csak érzetre hangosak, vagy mérjük meg, hogy milyen hangerők vannak ott, és azokat a jelenleg ismert háttérhez hasonlítsuk, és mondjuk meg, hogy ezek veszélyesek, vagy ezek teljesen biztonságosan hallgathatók.
Hány gyereket veszélyeztethet ez mondjuk Magyarországon? Születette a kutatásban erre vonatkozóan valamilyen szám, valamilyen eredmény?
Az, hogy 2030-ra a leggyakoribb egészségkárosodás vagy fogyatékossággá válik a halláscsökkenés, ez realisztikusnak tűnhet. Én ebben azt gondolom, hogy szerepet játszik az is, hogy az idősebb korosztálynak a társadalomban az aránya egyre nagyobb lesz. Másrészt pedig ez a zajterhelés és a gyerekeknek a halláskárosodása, tehát hogyha két oldalról megnövekszik ez a szám, akkor az arányban valószínűleg tényleg egy ilyen nagy előrelépést jelenthet. Pontos számadatokat Magyarországról a gyermekek halláscsökkenésével kapcsolatban nem tudunk. A szűrővizsgálatokra hagyatkozhatunk, iskoláskorban kötelező a gyermekeknek a hallás szűrése, és ott az a tapasztalat a védőnöknek az a visszajelzése, hogy egyre többször látnak a zajkárosodásra elég tipikus halláscsökkenést. Ez azt jelenti, hogy a magas hangok területén jelenik meg, leginkább a magas frekvenciákon, egy kisfokú, aztán egyre jelentősebb hallásromlás.
Kiderül egyébként az, hogy ennek mi az eredője? Szóval, hogy tényleg a szórakozási szokásai már egy gyereknek is ilyen eredményekkel járhat?
Igen, valószínű, miután egyéb zajnak kitéve nincsenek. Tehát azt tudjuk, hogy a munkahelyeken rendszeres, ott egy kemény szabályozása van annak, hogy milyen zajterhelésben dolgozhat valaki. De hát gyerekeket ilyen zajos munkahelyen még nem dolgoznak, tehát hogy ez biztos, hogy nem. Egyéb betegségek okozhatnak halláscsökkenést, de ezek az egyéb betegségek nem szaporodtak meg az utóbbi időkben, tehát csak arra vezethető vissza, hogy a zajkárosodás az viszont, amiről már az előbb beszéltünk, tudjuk, hogy egyre nagyobb terhet ró ránk, nem csak a közlekedésben, nem csak a környezetünkben, hanem a saját egyéni zenelejátszókon keresztül. Tehát csak ebben kereshetjük az okát annak, hogy ez a károsodás, ez fokozottabban jelen van.
Nekem nagyon tetszett az a mondata, hogy az iskolában szűrik a gyerekeket minden évben, tehát első osztálytól 8-ig, vagy a középiskolásokat is szűrik, vagy csak egyszer, mondjuk 6 évesen, vagy 7 évesen, amikor iskolába kerülnek. Mik a lehetőségek? Hogyan gondolkoznak, hogy egyformán szűrik mindegyik korosztályt, vagy csak akár a kicsiket, vagy csak akár a nagyokat?
picit kitágítanám ezt a gyerekkori hallásszűrés kérdését, mert nagyon-nagyon fontos előrelépés volt Magyarországon 2015-ben, hogy már az újszülötteknek a hallásszűrése is kötelezővé vált. Mégpedig egy objektív módszerrel, egy nagyon biztonságos, megbízható módszerrel, tehát minden újszülött, az újszülött osztályon történik egy ilyen hallásszűrés. Ez egy hihetetlen nagy előrelépés abban, hogy a gyermekeknek már a születésekor fennálló halláscsökkenését felismerjük, és nagyon gyorsan adjunk olyan eszközöket, amivel ők ugyanúgy, mint a hallótársaik, meg tudnak tanulni beszélni, elmehetnek ugyanúgy bölcsödébe, óvodába, és dolgozhatnak bármilyen halló közegben, és kommunikálhatnak. Utána a védőnő végzi a szűrővizsgálatokat, mégpedig néhány hónapos korban, 3-6 hónapos korban, 1 éves korban, utána évente, iskoláskor előtt van egy nagyon fontos szűrővizsgálat, és iskoláskorban pedig évente az iskolaorvos vagy a védőnő. Tehát a gyermekek azért eléggé ilyen szűrővizsgálat, nagyon sokat dolgoztunk ezen, de szemünk előtt vannak szűrővizsgálatban, és tovább irányítják őket, hogyha bármi gondot tapasztalnak.
A kutatásban foglalkoztak a szokásokkal is? Tehát nem csak a szórakozási szokásokkal, hanem egyáltalán az eszközök használatának szokásaival. Egyrészt van a VR-nak a képernyőidőre is javaslata. Általában ez a kettő összefügg, de mondjuk, ha csak zenét hallgat egy gyerek vagy egy kamasz, akkor ennek a szokásait nézték. És itt az elején megemlítettem nem véletlenül azt, hogy milyen hangosan hallgatjuk az eszközöket, mert tényleg a külvilágot már sokszor kiszűrik, a külvilág zaját kiszűrik ezek a fülhallgatók.
Igen, azt nem néztük, hogy kamaszok vagy gyermekek mennyi időt töltenek fülhallgatóval, fejhallgatókkal a fejükön. Nem ez volt a leginkább a kutatásnak a célja, de erre vonatkozóan nagyon sok irodalmi, nagyon sok ilyen kutatás szerepel, hát meg mindenki megtekintheti a saját zenelejátszóján, hogy mennyi időt használta és milyen hangerőn. Én nem nagyon szoktam tesztelni, de láttam, a múltkor így kiírta nekem, hogy teljesen rendben van az a hangerőszint, amit átlagosan ebben a hónapban használtam, még meg is letöltöm. Tehát, hogy ez visszakereshető, és mondjuk az ember a gyerekét megkérheti, hogy nézzük meg, tekintsünk rá, hogy milyen hangerőket használsz úgy átlagosan. Tehát ez mondjuk egy szülő részéről egy odafigyelés lehet, hogy ezt így ellenőrizzük néha, és a gyerekben is tudatosítsuk, hogy ez egy fontos dolog. Mert lehet, hogy ő például nem is gondol arra, hogy ezzel ő valami rosszat tenne, vagy károsodást okozna magának. Inkább a célkitűzésünk arra irányul, hogy a gyerekeknek szóló rendezvények azok milyen hangerejűek.
Ott egyébként ott általában én látok ilyen, akár a Budapest Parkban is látok, de szerintem mindenhol van decibelmérő, már csak azért is, mert a lakossági bejelentéseket el akarják kerülni. Szóval, hogy ezeken van ilyen javaslat, hogy gyerekeknek kevesebb decibellel lehet csak lejátszani zenét például?
Hát pontosan, és az, hogy nagyon sok helyen van, ez azért enyhe túlzásnak érzem, mert pontosan erre irányult a kutatásunk, hogy nézzük meg, hogy milyen hangerejűek ezek a rendezvények, és megint csak azt mondanám, hogy a munkahelyi zajvédelem nagyon határozott, most már a környezetvédelmi, tehát az, hogy a környezetben lévő lakókat védjék a zajterheléstől, ott is egész határozott értékek vannak megadva, de az, hogy minket, magunkat, vagy a gyerekeinket mi védi, arra semmilyen szabályozás nincs, és erre tettünk le az asztalra egy szabályozási javaslaton, ami azon alapul, hogy megmértük ezeket a rendezvényeket, megmértük, hogy milyen hangosak, és azt tapasztaltuk, hogy a gyermekeknek szóló rendezvényeknek a 75%-a az túlhangosított, hangosabb, mint amennyi a biztonságos kategóriába, biztonságos határértékeken belül lenne.
De azt lehet tudni, hogy miért?
Hát ez megdöbbentő. Hát, hogy miért, azt kevésbé én tudom megválaszolni. Az az igazság, hogy ez azért egy megdöbbentő és szerintem eléggé sokkoló eredmény, hogy olyan rendezvény, ami kifejezetten gyermekeknek, tehát akár 6 éves, 3 éves, 10 éves gyermek elmegy egy ilyen rendezvényre, az a határértékek, a munkahelyi határértékeket és a gyermekekre javasolt WHO értékeket tekintve, csak a 1/4 az, ami biztonságosnak mondható, és a 3/4 pedig vagy kockázatos, vagy veszélyes, kifejezetten halláskárosító, potenciálisan halláskárosító hatású zajszín kategóriába tartozott.
Vannak-e felvilágosító kampányok, például, hogy mivel lehet csökkenteni, vagy megelőzni, hogy fiatalkorban kialakuljon egy hallásromlás?
Hát nem nagyon vannak, viszont most elindítottunk, illetve már évek óta elindítottuk a kutatásaink alapján ezt a tájékoztatást, és ez a tájékoztatási javaslat, ez tulajdonképpen ez a törvényjavaslat, amit most beadtunk, hogy minden rendezvénynél kötelező legyen feltüntetni, hogy várhatóan milyen zajszín kategóriába fog tartozni az a rendezvény. Tehát mondjuk megadja a rendező, és ez szerepel a jegyen, a jegyrendelésnél, hogy mondjuk ez egy zöld A-kategóriás rendezvény lesz, akkor mindenki tudhatja, hogy ez biztonsággal, akár 3 éves gyerekkel is látogatható, nem kell tartani attól, hogy bármilyen károsodást okoz. Viszont mondjuk egy C, D, E, F kategóriás rendezvény, amit ilyen sárga, narancssárga, pirosba hajló színekkel jelölünk, azoknál meg kell nézni, vagy érdemes megnézni, hogy mondjuk egy kisgyermeknek, vagy egy kamasznak mennyi ideig biztonságos abban a zaj háttérkörnyezetben tartózkodni, és azt is javasoltuk, hogy minden ilyen rendezvényen legyen elérhető valamilyen zajvédő füldugó, vagy fejvédő, biztos látott már mindenki ilyen színes fejhallgatószerű védő eszközöket, amivel gyerekek szaladgálhatnak akár ilyen rendezvényen.
A szlékkalapács használt, akkor is szokták használni
útépítő
munkások
így van,
például.
Így van, pontosan így, szerintem mindenki látott ilyet, és gyermekeknek annyira kedves ilyen színes fültokokat csinálnak, hogyha az ott lenne, mondjuk így szem előtt, akkor lehet, hogy egy szülőnek hamarabb eszébe jut, hogy hoppá, ez azért lehet, hogy egy hasznos dolog lenne, és akkor akár kölcsönözhet ilyet, hogy nem tudom, ez már egy részletkérdés, de hogy ezt tudná használni, és ezzel egy ilyen védelmet biztosítani a gyereknek, vagy akár magának.
Láttak egyébként máshol olyan példát, ami esetében standardizálták az ajszűrést? Tehát van esetleg más országokban erre már gyakorlat?
Próbálkoznak, tehát a WHO felhívása azért minden országban érzékenyen érinti a közvéleményt is, meg a szabályozásokat. Mindenhol törekvések vannak erre, de azért egy törvénytervezetet átvinni sehol sem egyszerű, mint ahogy nálunk is most éppen a parlamentben ez a törvényhozási procedúra zajlik. De vannak határértékek, nem olyan részletességgel kidolgozott, mint a mi javaslatunk, de azért vannak ilyen törekvések és szabályozások.
A hallásvédelemmel kapcsolatosan van egy speciális weboldal.
Beszéljünk erről.
Igen, az óvdafüled.hu.
Itt ezen a honlapon, hogyha fölmennek az érdeklődők, és én úgy gondolom, hogy főleg a szülők lesznek azok, akik meglátogatják ezt a honlapot, hogy elkerüljék a hallásromlást már fiatalkorban, akkor mivel találkozhatnak? Milyen segítséget nyújt ez a weboldal, ez a honlap?
Page not found. Óvdafüled.hu?
Igen.
Óvdafüled.hu.
Fulad.
Hát nyilván nem volt hozzá ékezett, gondoltam, igen. Óvdafüled.hu. Jó, egyelőre, majd mindegy, biztos nálam én készülök ebben a hiba.
Folyamatosan igyekszünk frissíteni, és itt olyan tartalmak vannak, amik valóban az oldal nevét tükrözik, hogy mindenféle hallással, hallásvédelemmel kapcsolatos dolgokat ide felszoktunk tenni, még akár olyan sarlatánnak tűnő javaslatokat, amik így az interneten vagy közszájon forognak, és egyértelműen szakmailag inkább ellenjavaltak, mint mondjuk a hallásjavítását szolgáló cseppek és egyebek. Ilyeneket föl szoktunk tenni figyelemfelhívásképpen, hogy ezek inkább kerülendők, mint támogatandók. És itt ezen az oldalon a hallásvédelemmel kapcsolatosan, zajkárosodással kapcsolatosan nagyon sok információ található, és szeretnénk bevonni mindenkit abba, hogy akár ő maga is megmérhet egy-egy ilyen rendezvényt. Most még nincsenek ilyen kalibrált, standardizált mérőeszközök, de azért az informatikusaink ilyet is ígérnek, hogy akár mobiltelefonos applikációval standardizáltan megmérhető legyen a rendezvény, és feltölthetik erre az oldalra.
Én szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogy mielőtt erről a honlapról kérdeztem a doktornőt, én azért meglátogattam.
Te lecsekkoltad. Jó, igen, ott hogy jött be? Úgy jött be, hogy ha beírom, hogy ovdafület.hu, ott nem jött be semmi, és hogyha rákerestem a Google-on, akkor kidobta. Szóval ez csak egy visszajelzés, lehet, hogy ott a programozásnál van valami, beírom így. Nagyon köszönöm. Mindenképp.
Kicsit ezt ott organizálják, használhatóvá tegyék, de igen, azért valahogy megtalálható. Igyekszünk akkor, hogy ez így egyszerűbben elérhető legyen.
És hogy mennyire fontos a gyerekeinknek a hallása, hogy ne romoljon, hogy ez csak az idősebb korban fordulhasson majd elő.
Vagy akkor se.
Vagy akkor se.
Azért nem akkor... B oldalnál már itt nem akarok erre készülni. Na igen.
De hogy mennyire fontos a hallásunk, van a hallásnak meg a hangnak egy világnapja, nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók, és ez a nap április 16-a. És ennek a napnak a kapcsán volt is egy szimpózium, egy konferencia, ahol ön is beszámolt ezekről a tervekről, a törvényjavaslatról, a kutatásról.
Márki Ferenc, aki a Műszaki Egyetemen dolgozik, és most jelenleg az Akusztikai Bizottságnak ő az elnöke, ő vett részt, ő tartott előadást, ő mutatta be ezeket a zajszint kategóriákat és a törvényjavaslatot. Haki Tamás professzor úr, aki fülorgégész, foniáter, audiológus szakorvos, és nagyon kedves kollégánk, együtt dolgoztunk, ő vetette föl ezt az egész problémakört, és ő Németországban is dolgozik, itt Magyarországon is, és ezt a célkitűzést, ezt ő indítványozta. Ő beszélt ennek a folyamatnak az elindításáról. Vicsi Klára professzorasszony, aki a Műszaki Egyetemnek a professzora, szintén akusztikai ismeretekkel gazdagította ezt az előadást, és ő mesélt arról, hogy hogyan történtek ezek a mérések, milyen eszközzel, és mik voltak a tapasztalatok, miket mértek. Edvi Péter, a gyermekmentő, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a elnöke, ő vezette fel ezt az egész rendezvényt, hiszen ők támogatták ennek a célkitűzésnek a megvalósulását. És én pedig beszámoltam a gyermekek hallásvizsgálatával, illetve egy kérdőíves felmérés eredményéről, hogy mit találtunk ezeken a rendezvényeken.
A beszélgetésünk elején említett kutatáshoz hozzá lehet-e férni, akár online? És ha igen, akkor hol?
Hát tulajdonképpen ami ebből így közhasznú, ezt a sajtóközleményben meg így nagyon szívesen elmondom, mert ezeknek a részleteit azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem annyira biztos, hogy közzé tesszük, vagy hogy ez értelmezhető, de én nagyon szívesen két mondatban ezt összefoglalom, mert egész egyszerűen, közérthetően el tudom mondani. A magas zajszín kategóriába tartozó rendezvényeken a gyermekeknek a hallása a rendezvény végére rosszabb lett, mérhetően, és egy kérdőíves felmérés alapján a gyerekek nem igénylik ezeket a nagy hangerőket, sőt inkább ijesztőnek, zavarónak tartják. Tehát, hogyha nem is igénylik, és még rontja is a hallásukat, akkor meg nem kellene ezt így forszírozni, tehát inkább védjük, vagy csökkentsük a hangerőket, és védjük a hallásunkat.
Dr. Gáborján Anita, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának fülorgégész szakorvosával Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakértője pedig Brüss Zsófia volt, a Semmelweis Prémium szerződéskezelési osztályáról. Hírekkel folytatjuk, aztán a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk.